Kegyelem nekünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten igéjét János első leveléből olvasom, az 5. fejezet 4. versétől a következőképpen. Mert minden, ami Istentől született, legyőzi a világot. És az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. Ki az, aki legyőzi a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten fia? Ő az a Jézus Krisztus, aki eljött víz és vér által, nem csak a víz által, hanem a víz és a vér által, a lélek pedig bizonyságot tesz róla, mert a lélek az igazság. Mert hárman vannak, akik bizonyságot tesznek, a lélek, a víz, a vér, és ez a három egy. Elfogadjuk ugyan az emberek bizonyságtételét, de Isten bizonyságtétele nagyobb, mert Isten bizonyságtétele az, amellyel fiáról tesz bizonyságot. És aki hisz Isten fiában, abban megvan ez a bizonyságtétel. Aki nem hisz Istennek, az hazuggá teszi őt, mert nem hisz abban a bizonyságtételben, amellyel Isten bizonyságot tesz fiáról. Amen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, lehet-e egy képben megfogalmazni az igének az üzenetét? Győzelemről van szó, tehát harcról, és van valaki, aki a győztes. És erről a győztesről bizonyságot tesznek. És mi ezen a harcmezőn vagyunk, Isten nélkül tökéletesen vesztett háborúban, de jön a hír, jönnek a bizonyságtevők, hogy egy valaki megnyerte nekünk a csatát, és az a kérdés, hogy most hiszünk-e benne. Nagyon-nagyon röviden ez az üzenete. És hogyha összekapcsoljuk János evangéliumával, Jézus feltámadása után a zárt ajtókon keresztül megjelent, akkor valamit megsejtünk abból, hogy ez nem egy hétköznapi dolog. És hogy a tanítványok is ajtók százain, ezrein léptek át, akik a feltámadásból éltek. Isten hűséges szolgájának bizonyságtételében hallottam, de biztos, hogy máshol is lehetett meg sokszor ezt a mondatot hallani, hogyha amíg fogják hirdetni a Jézus haláláról és feltámadásról szóló üzenetet, addig mindig lesznek olyanok, akiknek megváltozik az élete gyökeresen, akik az élet eldobása helyett az életet választják, akik megszabadulnak kötelékeiktől, megszabadulnak megkötözöttségeiktől, akiknek az élete gyökeres fordulatot vesz, akik a feltámadás fényében élik az életet, és úgy tekintenek a feltámadásra, mint ami a legnagyobb dolog, ami megtörtént, és nem úgy, hogy megtörtént és nélkülözhetetlen az életünk szempontjából, de Isten még ettől, attól, meg amattól védjen meg, mert tudjuk, hogy a legnagyobbat megtette értünk, hogy az örökké való sorsunkat rendezte. És ezért lehetünk bátrak, ezért lehetünk félelemmentesek, mert a legnehezebbet, a legelfogadhatatlanabbat Jézus rendezte. Győzelem, vereség. Hallgattam egy férfit, aki ilyen sürgősségi telefonokat vesz fel, és nagyon nagy vészhelyzet van, sokszor ő az, aki beszél olyanokkal, akik mondjuk balesetet szenvedtek. És azt mondta, hogy hosszú időn keresztül, és majdnem mindig felteszik a kérdést, hogy meg fogok halni. Hosszú időn keresztül azt mondta, hogy nem. Mert azt gondolja az ember, hogy még azt mondjuk, hogy még van remény, addig jobban küzd. És amikor az ember arra készül, hogy nem fog meggyógyulni, az már vesztes helyzet. De nem hívő emberként rájött arra, hogy ez egy téves út. És megmondta mindig. Volt egy helyzet, amikor érezte, hogy nem hazudhatott, és a következőt mondta el. Mert azt gondolta, hogy akkortól kezdve az emberek elkezdenek kiabálni, meg zokogni, meg sokkos állapotba kerülni, és azt mondta, hogy nem ez történt, három dolgot tapasztalt meg általában. Hogy keresik a bűnei bocsánatát, amikor megtudják, hát készülnek. Mert hogy az emberi elme annyit azért hordoz az Istennel való kapcsolatban, hogy nem lehet vége ezzel a földi élettel. Tehát rendezni akarják az életüket, nem akarják elhinni, hogy a meghalással vége, és keresik, hogy volt-e értelme az életüknek. És akkor arra gyermekre lehet gondolni, aki a papájával utazott, testvéreknek ezt már évekkel ezelőtt elmondtam, ezt a történetet megtörtént. És utaztak, foci meccsre mentek, és a hátsó ülésre a 10 éves gyerek, mert 10 éves gyerekek kérdeznek ilyet. Megkérdezte édesapjától, hogy apa, hogyha meghalok, nem is ezt. Azt kérdezte, hogy vajon Isten tudja, hogy mi lesz belőlem, hogyha nagy leszek. És azt mondta az apa, hogy hát úgy lendületből válaszolt. Hát Isten mindent tud. Persze, az te életeddel is van egy terve. És aztán megkérdezte, hogy a mennybe lesz-e papír? Hát mi a jó válasz erre, mit lehet mondani? Hát azt mondta, hogy hát ha szükség lesz, Isten biztos, hogy kirendeli. Vagy nem állt össze a fejében, hogy miért kérdezi ezeket a gyermek, és megkérdezte, hogy hát mind jár az eszed? Azt mondja a gyermek, hogy hát arra gondoltam, hogyha valaki az iskolánkba jönne, és iskolai lövöldözés lenne, és meghalnék, és Isten világába kerülnék, akkor vajon Isten mindent leírna-e nekem, ami lettem volna, hogyha hosszabb életem van a Földön? Mert a gyermek, aki ismeri Istent, nem a meghalásra készül. Ahogyan egy igehirdetésben hallottam, és szíven ütött, hanem a feltámadásra. Így élni. Vagy ahogyan feltette a kérdést testvérem, fiatal lelkész testvérem, hogy vajon az vereség, hogyha én nem arra készülök, hogy meg fogok gyógyulni, hanem hogy tudom, hogy nem lehet. Olyan sokszor találkozom ezzel, hogy feladta. Hát nem ezen múlik, hogy meggyógyulunk-e vagy sem, hogy feladjuk vagy nem. Lehet, hogy számít a lelki hozzáállásunk valamennyire, de a másik oldala sem igaz, hogy legyőztem a rákot, vagy legyőztem ezt vagy azt a betegséget. Mi nem tudunk legyőzni, sőt az orvosok sem. Isten dönt. Ő tud gyógyítani. Egyedül Isten tud gyógyítani. Nem tudok legyőzni rákot. És nem veszteség az, amikor valaki arra készül, és nem beletörődés, nem feltétlenül, hogyha ez hitben történik. És akkor lehet mondani, hogy mivel bátorítsuk, azzal bátorítsuk, hogy hát te túl fogod élni, meg még az unokádnak az esküvői még táncolni fogsz, vagy ugye ezek az üres dolgok. Ami az, hogy akár élek, akár meghalok, az Úré vagyok. Az nem veszteség, hogyha valaki arra készül, hogy nem fog meggyógyulni. Krisztusban ez nem vereség. Egy dolognak a veresége, a halálnak a veresége. Ha valaki a Krisztussal való találkozásra készül. No hát, azt akarja az élő Isten, hogy mi győzzünk. Hogy győztesek legyünk, a győztesek csapatába tartozzunk, és ez Azon múlik, hogy így lesz-e, hogy meghalljuk-e a bizonyságtételt, és elfogadjuk-e, hogy ez a bizonyságtétel, amit a víz, a vér és a lélek mond nekünk, az igaz. Isten nem véletlenül ezeket sorolja fel ott abban az ígében, vagy soroltatja fel Jánossal, mert ezek nem szubjektív dolgok. Nem az, hogy hívőnek érzem magam, vagy sem. Nem az, hogy milyen hangulatom van. Mert a hangulatom tudja magával vinni a hitemet. A testi állapotomra lehet hatással az érzelmi állapotom, és az érzelmi állapotom az magával viszi a hitemet. Ezért az nem bizonyságtevő, hogy mit érzek most. Most boldogságérzést érzek-e, amikor Istennel beszélgetek, vagy sem. Bizonyosabb dolgokról van szó. Mert rólunk van szó, és Istennek drágák vagyunk, és azt akarja, hogy győzzünk. Mert hogyha nincs csata, az baj. Ha van új élet, akkor elindul a csata. Önmagunkkal szemben, a gonosszal szemben, az ördöggel szemben, a kísértésekkel szemben elindul a harc. Rossz szokásaink, bűnökké vált gyengeségünk, hitetlen, kemény szívünkkel szembe, büszkeségünkkel szembe, irítségünkkel szembe megindul a harc. És a harc azt jelenti, hogy közben az ember sebesüléseket szerez, de nem kétséges a kimenetel a csatának, ha Krisztus mellett harcolunk. És fel kell venni a harcot. És Isten azt szeretné, hogyha győzedelmesen állnánk meg. Tegnap, ahogyan együtt imádkoztunk, inspiráltuk a testvéreknek a imádságai is, és amiről beszélgettünk, az is. És arra gondoltam, hogy van egy meghatározó ima téma, ami újra és újra visszatér, hogy jó lenne írni az egyetemista fiataloknak, és azt mondani, hogy van tétje annak, hogy győztök vagy veszítetek ebben a lelki harcban. És ennek nem csak ti vagytok a tétjei, hanem azok, akik körülöttetek vannak. Hogy azt látják, hogy hát a keresztények is pontosan ugyanolyanok, mint mi vagyunk. Nincs semmi különbség. Vagy azt látják, hogy vannak megharcolt, győztes csaták. Egymásra találnak a fiatalok, együtt imádkoznak, de ugyanúgy a felnőtteknél. Van-e vágy arra egyáltalán, hogy a körülöttünk lévők is győzzenek, mert Isten ezt szeretné, hogy ők is győzzenek, hogy együtt legyünk győztesek. Nem arról szól ez a hívő élet, hogy mi egyedül győzzünk, hanem az egész környezetünkkel, a családunkkal, a hittestvéreinkkel, akik körülöttünk laknak, azokkal együtt győzzünk. Az a tény, hogy Jézus meghalt és feltámadt, az azt jelenti, hogy a bűn uralmának vége lehet az életünkben. Nem kell, hogy uralkodjon rajtunk a bűn. Nem kell, hogy uralkodjon rajtunk a kétségbeesés. Nem kell, hogy uralkodjon rajtunk az a fajta kettős mérce, ami lehet, hogy másban is benne van, bennem ott van, hogy amikor valakivel kapcsolatban valamilyen információt tud az ember, és nem lehet eldönteni, hogy igen, igaz-e vagy sem, inkább hiszi el a rosszat, mint hogy akarná felmenteni a másikat. Nem kell ilyennek maradni. Mert nem csak a három tanú bizonyság van, hanem a gonosznak számtalan tanúbizonyság tevője van, hogy ez egy nem járható út. Hogy neked nem lesz a bűneidnek bocsánata. Hogy neked nem lesz békességed, neked nem lesz örök életed. Hogy nem lehet megmaradni hívőként ezen az úton. Isten pedig azt akarja, hogy Krisztus halála és feltámadása miatt nem csak elhiggyük, tudjuk is. Hogy nem kell egy elrontott élet terhét tovább hordozni. Bárki is voltál. És hogy senki sem menthetetlen. Ha valakinek hinnie kell azt, hogy senki sem menthetetlen, nem vannak kategóriák, akiknél már az ember azt mondja, ő biztos menthetetlen. Például az alkohol ilyen. Vele már nagyon nem lehet mit kezdeni, pedig nem ilyen. Nincsen, senki sem menthetetlen. Míg hirdetik Jézus halálát és feltámadását, addig lesznek emberek, akik ennek a kegyelméből élnek és elhiszik, hogy ők ugyan azzal a felszereléssel érkeztek a sírhoz, hogy Jézus meghalt, tehát arra vannak berendezkedve, hogy semmi nem fog változni, de visszaköszön az élő Jézus, aki a zárt ajtón belép, és azt mondja, békesség neked. Én ma nálad akarok, én ma veled akarok, én ma téged akarlak megmenteni. Tehát nincsen menthetetlenül megbízhatatlan, nincsen menthetetlenül lusta, ahogyan ezt Csepregi Béla bácsi hirdette egy csodálatos ige kapcsán, nincs menthetetlen iszákos, és nincs menthetetlen parázna. Nincs menthetetlen notorikus hazudozó. Ez, hogy a nincs menthetetlen lusta, ez számomra egy akkora örömüzenet volt, hogy ebből is lehet győzelmet kapni Istentől. Tehát vannak, még nem beszélek, csak röviden fogok majd arról a háromról, és tényleg csak rövid a mondani valóm, hogy ugye vannak az Isten által rendelt bizonyságtevők, akik Krisztusra mutatnak. Erről majd beszélünk. De van sok minden más. Például a korszellem. Ahogy az emberek gondolkoznak. Vagy az a fajta gondolkodás, hogy akár politikai értelemben, hogy kétfajta választásunk van. Keresztény embernek mindig van egy másik fajta választása. Vagy mi magunk is lehetünk olyanok, akik ellenpropagandát csinálunk az Isten hírverésének. Hogyan? Hát azzal, hogyha mi úgy tekintünk az emberekre, hogy rögtön eszünkbe jut velük kapcsolatba a bűnük is. A korintusi levélben az van leírva, számomra ez új volt, ezt végig gondolni, és bűnvallás kell, hogy kövesse ezt. Hát, ha másnak is ez egy új. Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt. Tehát mindenki meghalt, azok is, akik még nem hisznek. Ez nem azt jelenti, hogy hit nélkül van üdvösség. De Krisztus értük is már meghalt, akik nem hisznek. Tehát, hogyha egy meghalt, akkor mindenki meghalt. És azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt. És a következő mondat döbbenetes. Úgyhogy mi mostantól fogva senkit sem ismerünk test szerint. Tehát nem a bűnös test szerint ismerjük. Nem a testi fogyatékosságai, nem a lelki fogyatékosságai, nem a bűnei kapcsán. És mi azzal, hogy emberek meghallják a hírverést, sokat tehetünk azzal, hogy hogyan tekintünk másikra. Vajon valaki eljönne, de tudja, hogy valaki ismeri őt, és biztos van benne, hogy nem jön, hogy nem változik benne az a gondolat, mert ránéz, és az fog eszébe jutni a bűne. De meg akar bennünket tanítani az Isten arra, hogy úgy szemléljük, hogy Pál apostol mondja, hogy nem test szerint, hanem úgy, mint aki a Krisztus keresztje alatt könyörög. Akár megtörtént már a megtérése, akár nem. Hogy ne a bűneire emlékeztessük, ne a megrögzött dolgaira, ne nagyítsuk fel a bűnöket, akár testvérek, egyik testvér a másiknak az életébe. Egyszerűen nem hoz semmit. Most is azt olvastuk az igébe, hogy senki semmivel ne tartozzon, csak azzal, hogy egymást szeressétek. Mert aki a másikat szereti, betöltötte a törvényt. Mi magunk is lehetünk ellenpropagandistái az Isten hírverésének, hogy van szabadulás. Hogy te is Nekünk kellene azoknak az embereknek lenni, hogy akik a bűn, olyan bűnök szégyene miatt, ami miatt inkább bujdokolnak. Keressük a velük való közösséget, hogy megtudják, hogy Krisztusban te is meghaltál a bűnnek. Nem kell többé hordoznod a régi életednek a következményeit. Krisztus neked is megbocsát. Nem lehet, hogy olykor mi feltételszobással, vagy hitetlenséggel Isten őrizzen ettől. És akkor a három dolog. A víz, a vér és a lélek. A vér az nagyon egyértelmű. Hogyha tegnap megnyitottuk az útmutatónkat, akkor abban az volt, hogy megnyílt a szemük a kenyér megtörésénél. Ez az úrvacsora, vagy az Úr Jézus vére. Megnyílt a szemük, amikor Jézus megtörte a kenyeret. A bűnbocsánat kegyelménél. És ez akkor is vonatkozik ránk, hogyha megfáradunk a harcban, és letennénk a fegyvereket, hogy így lehet újra megújulni. Újra a víz, a vér, a lélek bizonysága által. És vajon mit jelent a víz Jézussal kapcsolatban? Azt mondják okos emberek, és én elhiszem, hogy a keresztség. Van jelentőség, hogy megkereszteltek. Hogyha hívő ember vagy. Mert az újjászületés fürdője, és Isten gyermekévé fogadott. És az Istennek azt a szándékát mutatja a keresztség, hogyha már meg is keményedett a szíved, meg eltávolodtál, hogy ő azért az Istened maradt, az Atyád maradt. És vár vissza. És Istennek azt a szándékát mutatja, hogy, mert amikor a Jézus keresztelője volt, a bemerítése volt, akkor odaállt a bűnösök közé, hogy Isten minket bűnösöket választott. Hogy nem lehet kétséged afelől, hogy Isten akarja, hogy újra harcba állj. És akkor a lélek, az meg egyértelmű, mert a lélek eleveníti meg. Ő a lélek által kerülünk világosságba. A lélek eleveníti meg az ige igazságát. Olvasok most egy kis füzetecskét, ami a szívemet vizsgálgatja, azon keresztül az érő Isten hiszem. És az van benne, hogyha rájöttél arra, hogy kemény a szíved, mert nem tudod Istent szeretni. Arra képtelen leszél, hogy magad olyan hangulatba, bűnbánó hangulatba hozd. Ez nem is cél. De menj oda, aki téged világosságra tud hozni. Akár olyan hangulatba, vagy akár nem. És ha nem teszed, hazuggá teszed őt. Mert most meg tudna eleveníteni. És azt mondja, szorgalmasan olvasd az igét. És kérd, hogy szántsa fel a szívedet. Hogy jó helyre, hogy életté váljon benned az, amit Isten mond. Ezek a természetesen, ez a három, mind egy. Mert az élő Jézust magasztalják fel számunkra az egyedüli megoldást. Amen. Imádkozzunk. Mennyei Atyám, Te tudod, hogy hol állunk. Hogy egyáltalán harcolunk-e, vagy a harcban megfáradtunk-e. Te azt akarod, hogy harcoljunk a győztes oldalán. Uram, hadd érthessük meg hitáltal a feltámadás örömét, erejét, igazságát. Hadd nézzünk mi is másokat a feltámadás fényénél. Azokat is, akik még nem hisznek. Nem egy hamis önáltatásról, hogy majd biztos, hogy megtérnek, hanem hogy ne bűnös emberekként, ne úgy tekintsünk rájuk, hogy nekünk kell őket megítélni, hanem hogy Te azt akarod, hogy ők is győztesek legyenek. Ébresz fel minket, kérünk, arra a felelősségre, ami tőled való. Jézusért hallgass meg, kérlek. Amen.